van, talán spanyol, azt hiszem. Bevetett mindent, amit ilyenkor kell, kacagott vidáman George. A felesége azonnal becsukta a szemét. Szörnyen érzem magam, mondta. Csenges a nővérért. A bárdolatlan viselkedés felzaklat, amint te nagyon is jól tudod. Két napra rá Copling nővér komor arccal lépett oda Georgehoz. Volna szíves Mrs. Pritchardhoz jönni, kérem. Kapott egy levelet, és roppantul felizgatta magát. A feleségét a levéllel a kezében találta. Az asszony átnyújtotta neki az írást. Olvasd el, suttogta. George elolvasta, illatos papírra íródott nagy fekete betűkkel. Megjelent előttem a jövő. Fogadja meg a tanácsomat. Le, hogy aztán már késő legyen. Óvakodjon a teliholtól. A kék kankalin figyelmeztetést jelent. A kék májvarózsa veszélyt. A kék muskátlé halált. Épp mint mielőtt kirobbant volna belőle a nevetés, George elkapta Copling nővér pillantását, aki egy villanásnyi szemjátékkal belé folytotta a kacagást. Kínos félszegséggel azt mondta. Az asszony biztos csak meg akar ijeszteni, Méri. Ne felejtsd el, hogy kék kankalin meg kék májvarózsa nincs is. Mrs. Pritchard azonban zokogni kezdett, és kijelentette, hogy a napjai meg vannak számlálva. Copling nővér kikísérte George-ot az előtérbe. Micsoda képtelen ostobaság ez az egész, fakadt ki George. Magam is úgy gondolom. A nővér hangja valahogy szokatlanul csengett, és George döbbenten menett rá. Csak nem hiszi, nővér, hogy... Nem, dehogy Mr. Pritchard. Nem hiszek a jövő belátásban, gyerekes badarságnak tartom. Az viszont aggaszt, hogy akkor mégis mi értelme lehet ennek. A jövendőmondók többnyire nyerni akarnak a bolton, de ennek a nőnek úgy látom, semmi haszna nem származik abból, hogy rémizgeti Mrs. Pritchardot. Nem értem, miért teszi, valami másról lehet itt szó. És pedig... Mrs. Pritchard azt mondja, ez a Zarida valahogy halványan ismerősnek tűnt neki. No és? És nekem ez nem tetszik, Mr. Pritchard, ennyi az egész. Nem is tudtam, hogy maga ennyire babonás nővér. Nem vagyok én babonás, uram, csak éppen tudom, mikor gyanús nekem valami. Az első döbbenetes eset úgy 4 nappal ezután következett be. Hogy mindent jól értsenek, le kell írnom Mrs. Pritchard szobáját. Jobb, ha ezt rám hagyott szívem, szólt közül Mrs. Bentley. A szoba falát tapéta borította, tudják, az az újfajta, amin egy csereg virág van, mintha az ember virágos kertben lenne. Persze úgy, ahogy van, nem hiteles az egész, mert az egyszerűen lehetetlen, hogy a valóságban ez a rengeteg sok virág mind egyszerre nyílik. Dolly, drágám, ne ragadjon magával a szenvedélyes kertművelési precizitásod, figyelmeztette gyengéden a férje. Mindannyian tudjuk, hogy megszállott kertész vagy. De hát ez tényleg képtelenség, tiltakozott Mrs. Bentley. Hogy lehet egy csokorba szedni a harangvirágot, a nárciszt, a csillagfürtöt, a májvarózsát, az őszi rózsát, meg azt a sok egyebet? Felettébb szakszerűtlen bólogatott Sir Harry, de talán haladjunk tovább a történettel. Nos, a nagyhalom virág között kankalin, és egy csomó sárga rózsa, meg rózsaszín kankalin volt, és, na, innen inkább te folytasd, Arthur, ez a te történeted. Bentley ezredes átvette a szót. Egy reggel Mrs. Pritchard elkezdte vadó rángatni a csengőt, összeszaladt a ház. Mindenki azt hitte, végveszélyben van, de semmi ilyesmit nem tapasztaltak. Az viszont igaz, hogy rettentően feldúlt volt, és a tapétára mutatott. Ott pedig, mint agadás, a többi virág közt egy kék kankalin pompázott. Ó, kiáltott fel Miss Hellier. Milyen hátborzongató! Felvetődött a kérdés, vajon a kék kankalin nem volt-e ott korábban is. George szerint igen, és a nővér is hajlott erre, de Mrs. Pritchard ezt semmi pénzért nem volt hajlandó elfogadni. Soha azelőtt nem vette észre, hogy a virág ott lett volna, és az éjjel ráadásul telihold volt. Rettenetesen felkavart az eset. Aznap találkoztam George Pritchard-del, ő mesélte el a dolgot, mondta Mrs. Bentley. Elmentem a feleségéhez, és minden tőlem telhetőt megtettem, hogy nevetségessé tegyem előtte ezt az egész ügyet, de hiába. Amikor eljöttem tőle, már komolyan aggódtam. Emlékszem, felkerestem Jean Instow-t, és előadtam neki a történetet. Fura egy lány ez a Jean. Azt kérdezi tőlem, És tényleg ennyire kiborította az eset? Elmondtam neki, szerintem Mrs. Pritchard annyira babonás, hogy nagyon könnyen akár bele is halhat a rémületbe. Amit aztán erre felett igazán megdöbbentett. Hát lehet, hogy még ez lenne a legjobb megoldás. Ezt mondta, képzeljék csak el, és mindezt olyan hűvös tárgyilagossággal, olyan szemtelen hangon, hogy egészen megrémített. Tudom persze, hogy manapság gyakran megesik az ilyen, hogy az emberek ilyen nyíltan kegyetlenek, de én képtelen vagyok megszokni az ilyesmit. Valahogy nagyon különösen mosolygott rám is hozzátette. Magának persze nem tetszik, hogy ezt gondolom, de így van, higgy el. Most mondja meg, mit ér így Mrs. Pritchard élete. Az égvilágon semmit. Aztán meg csak pokollá teszi a férje életét is. A legjobb, ami George Pritchard-dal történhetne, hogy a feleséget tényleg szörnyet hall a rémületében. Azt válaszoltam neki, hogy pedig George olyan nagyon jó hozzá. Mire ő azt felelte? Akkor meg aztán igazán megérdemelne ennyit az a szegény ember, olyan jóképű férfi. Az a csinos kis nővér, aki legutóbb dolgozott náluk, az is így gondolta. Mi is a neve? Ja igen, Kersters. Erre fel Mrs. Pritchard rögtön ki is dobta. Ez aztán már igazán nem volt kedvemre, hogy Jean ilyeneket mond. Az ember óhatatlanul gondol ezt-azt. Mrs. Bentley sokat sejtetően elhallgatott. Hogyne, drágám, mondta Miss Marple csendesen. Ez már csak így van. Csinos lány ez a Miss Instow. Golfozik, ha nem csalódom, igaz? Igen, mindenféle sportban nagyon ügyes. Kedves arcú, vonzó teremtés, a haja mészszőke, a bőre napbarnított, a szeme meg átható kék. Mi persze mindig is azt gondoltuk, hogy ő meg George, már úgy értem, ha a dolgok másként alakulnak, olyan nagyszerűen illenének egymáshoz. Jó barátok voltak ő meg George, igaz? Kérdezte Miss Marple. Ó, hogy ne nagyon is. Nem gondolod, Dolly, drágám, érdeklődött mélabusan Bentley ezredes, hogy most már talán folytathatnám? Jó, akkor hagyjuk. Arthur, hadd térjen vissza a kísérteteihez, jegyezte meg Miss Bentley lemondóan. A történet további részét magától George-tól tudom, folytatta az ezredes. A rákövetkező hónap vége felé Mrs. Pritchard szemmel láthatóan egyre inkább pánikba esett. Bejelölte a naptárban, mikor lesz legközelebb holtölte, és amikor eljött az az este, a nővért is, meg George-ot is behívta a szobájába, és kérte, nézzék meg alaposan a tapétát. Rózsaszín és piros májva rózsákat láttak, de kéket egyet sem. Aztán, amikor George is kiment a szobából, az asszony magára zárta az ajtót. Reggel pedig egy nagy kék májva rózsát talált a falon, vetette közbe Miss Helie csúfondárosan. Ahogy mondja, pontosan, felelte Bentley ezredes. Helyesebben majdnem pontosan. A tapétán több májva rózsa is virított, és annak, amelyik az asszony ágya fölött volt, az egyik virága valóban kékké változott. George igazán megdöbbent, de minél kevésbé értette a dolgot, természetesen annál inkább elutasította, hogy komolyan vegye ezt a cirkuszt. Azt hajtogatta, hogy biztos, csak valami ostoba tréfa az egész. Azt sem érdekelte, hogy az ajtó egész éjjel zárva volt, meg azt sem, hogy Mrs. Pritchard már akkor észrevette a változást, amikor még teljesen egyedül volt, és még senkinek nem nyitott ajtót. Még Copling nővérnek sem. Az eset tehát megdöbbentette George-ot, és ugyanakkor esztelen dolgokat kezdett művelni. A felesége ki akart költözni a házból, de ő ezt az Istennek se engedte. Most először életében kezdett hajlani rá, hogy higgyen a természet fölötti erőkben, de ezt persze nem vallotta be. Általában beadta a dereket, ha a felesége nagyon akart valamit, de most megmakacsolta magát. Folyton azt ismételgette, hogy a felesége nem fog bohócot csinálni belőle. Pokol ilyen lehetetlen helyzet alakult ki. És aztán a következő hónap is eltelt, mint egy pillanat. Mrs. Pritchard már nem tiltakozott úgy, mint arra számítani lehetett volna. Azt hiszem, annyira babonás volt, hogy úgy gondolta, a sorsát úgysem kerülheti el. Egyre csak azt mondogatta, a kék kankalin figyelmeztetés, a kék májva rózsa veszély, a kék muskátli halál. Folyton az ágyában feküdt, és az ágyához legközelebb eső rózsaszínes, pirosas muskátlikat figyelte. Kezdett már mindenkinek az idegeire menni a dolog. Már a nővért is a frász kerülgette. Két nappal holtölte előtt, Oda ment Georgehoz, és könyörgött neki, vigye el a házból Mrs. Pritchardot. George dübegurult. Még ha az összes francos virág is kék ördöggé változna azon az átkozott falon, akkor sem tudna senkit sem megölni, üvöltözte. Pedig megtörténhet, ölt már embereket az ijegység. Ugyan már ordította George. Mindig is volt benne egy jó adag csökönyösség. Hiába beszélt neki az ember. Szerintem titkon azt gondolta, az egész hókusz-pókuszt a felesége csinálja, mert hisztériájában valami morbid tervet teszelt ki. Aztán eljött az a végzetes éjszaka is. Szokása szerint Mrs. Pritchard magára zárta az ajtót, különös, emelkedett idegállapotba került, és ugyanakkor mégis valahogy nagyon nyugodt volt. A nővér aggódott is miatta, szeretett volna injekciót beadni neki, valami ajzószert, strichnint, de Mrs. Pritchard visszautasította. A maga módján azt hiszem, szinte élvezte a helyzetet. George szerint ez így is volt. Nagyon könnyen előfordulhat, jegyezte meg Mrs. Bentley. Az egész dolgot nyilván körüllengte valami különös, varázsos káprázat. Másnap reggel nem volt vad csengőrángatás, Mrs. Pritchard többnyire 8 óra körül kelt. Amikor még 8:30 sem jött ki, a nővér hangosan bekopogott. Hogy nem jött semmi válasz, előkerítette George-ot, és erősködött, hogy az ajtót be kell törni. Így is tettek, egy vésővel felfeszítették. Copland nővérnek elég volt egyetlen pillantást vetnie az ágyon mozdulatlanul elnyúló testre. Elküldte George-ot, hogy hívja ki az orvos, de már késő volt. Mrs. Pritchard a doktor szerint már legalább 8 órája halott volt. A repülősó ott hevert mellette az ágyon, a falon pedig a feje fölött az egyik rózsaszínes, pirosos muskátli ragyogó mélykékké változott. Iszonyatos borzongott meg Miss Haley-é. Sir Harry a homlokát ráncolta. Semmi egyéb részlet? Bentley ezredes megrázta a fejét. Mrs. Bentley viszont gyorsan azt felelte. A gáz? Miféle gáz? Kérdezte Sir Harry. Amikor az orvos megérkezett, enyhe gázszagot lehetett érezni, és igaz, ami igaz, a kandalló gázcsapja egy kissé el volt fordítva, de csak olyan kicsit, hogy ez igazán nem számíthatott. Mr. Pritchard és a nővér nem vették észre, amikor reggel beléptek a szobába, igaz? A nővér azt mondta, ő érzett valami kis gázszagot. George a gázt nem érezte, valami furcsa kis rosszul lét azonban mégis erőt vett rajta, de azt megdöbbenésnek tulajdonította, és vélhetőleg az is volt az oka. Minden esetre a gázmérgezés szóba sem jöhetett. Alig lehetett érezni a szagát. És itt vége is a történetnek? Nem, még nincs. Mindenféle szóbeszéd kell szárnia. A szolgálók, ugye, meghallottak egyet mást. Azt például, amikor Mrs. Pritchard azt vágta az ura fejéhez, hogy ez mennyire gyűlöli őt. És még akkor is csak gúnyolódna rajta, ha a halálán lenne. Meg más későbbi dolgokat is felemlegettek. Egy nap, hogy George sehogy se volt hajlandó másház után nézni, azt mondta neki Mrs. Pritchard. Jól van, majd ha meghalok, remélem mindenki tudni fogja, hogy te öltél meg. És hogy még szerencsétlenebből alakuljanak a dolgok, a felesége halálát megelőző nap valami gyomírtót kevert, hogy majd azzal pusztítsa ki a gazda kerti utakról. Az egyik fiatal szolgáló látta, hogy a méreggel bajlódik, meg azt is, hogy később egy pohár tejet visz fel a feleségének. A szóbeszéd egyre csak terjedt, és egyre hangosabb lett. Az orvos kiállította a halotti bizonyítványt, nem tudom, mi állt benne pontosan, gutaütés, szívszélhűdés, szívroham, minden esetre nyilván valami orvosi kifejezés nem sokat jelent. A lényeg az, hogy a szegény asszony alig egy hónapja pihent a sírjában, amikor egy beadvány nyomán elrendelték az exhumálást. És a boncolás, jól emlékszem, semmiféle eredményt nem hozott, mondta Sir Harry komoran. Megint egy eset, amelynek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Az egész história tényleg nagyon különös, szólalt meg Mrs. Bentley. Vegyük például azt a jövendő mondott Zaridát. Azon a címen, ahol állítólag lakott, soha senki még a hírét sem hallotta. Egyetlen egyszer bukkant fel, hogy úgy mondjam, a derült égből, ami megjegyzem kék. Hát ez jó, ez a derült kék égje. Mi több, tette hozzá Mrs. Bentley. A kis kertszerc nővér, aki állítólag beajánlotta, még ő se hallott róla soha. Egymásra néztek. Rejtélyes egy történet, mondta Dr. Lloyd. Az ember persze megpróbálhat találgatni. De hát találgatni csak úgy, megrázta a fejét. Feleségül vette Mr. Pritchard Miss Instow-t, kérdezte Miss Marple a maga szelíd módján. Ezt most miért kérdezi, érdeklődött Sir Harry. Miss Marple trágra nyitotta Ibolya kék szemét. Miért, hát nem nagyon is fontos, kérdezett vissza. Nos, tehát összeházasodtak? Bentley ezredes szomorúan ingatta a fejét. Mi, hogy is mondjam, számítottunk valami ilyesmire, de hát ennek már másfél éve. Még azt sem hiszem, hogy gyakran találkoznának. Ez nagyon fontos, mondta Miss Marple. Igen, rendkívül fontos. Akkor azt hiszem, mi ketten most ugyanazt gondoljuk, jegyezte meg Mrs. Bentley. Azt gondolod, ugye? Ugyan, Dolly, szólt közben a férje. Nincs semmi alapod arra, amit most mondani akarsz. Nem vádolhatsz meg embereket csak úgy, mindenféle bizonyíték nélkül. Arthur, kérlek, megint olyan férfi módra gondolkozol. A férfiak soha nem mernek kimondani semmit. Végül is magunk között vagyunk. Épp csak támadt egy fantasztikus vad ötletem, hogy esetleg, mondom esetleg, Jean Instow jósnőnek álcázta magát. Ne felejtsék el, akár viccből is tehette. Egy pillanatig sem gondolom, hogy bármi bajt akart volna okozni vele, de ha mégis megtette, és ha Mrs. Pritchard elég ostoba volt ahhoz, hogy ilyettében szörnyet halljon, gondolom ez az, amire Miss Marple is gondol. Nem, kedvesem, nem egészen, felelte Miss Marple. Tudják, ha arra készülnék, hogy megöljek valakit, ami persze még álmomban sem jutna eszemben, mert hát az olyan gonosz dolog, amúgy még egy legyet sem tudnék agyonütni, bár tudom, olykor meg kell tenni az ilyesmit, és biztos vagyok benne, hogy a kertész is a lehető leghumánusabban végez a darazsakkal. Hol is tartottam? Hogy mi lenne, ha meg akarna ölni valakit? Segítette ki Sir Harry. Ó, igen, persze. Szóval, ha ilyesmire készülnék, semmiképpen nem gondolnám elegendőnek, hogy a rémületre bízzam a dolgot. Tudom, lehet időnként olvasni emberekről, akik ilyettükben szörnyet halnak. De szerintem ez mégiscsak rendkívül bizonytalan kimenetelű, és a leglabilisabb idegrendszerű emberek többnyire sokkal bátrabbak, mint hinnénk. Én feltétlenül biztosra mennék, és minden egyes lépést nagy gonddal elterveznék. Miss Marple komolyan megrémít, dünnyögte Sir Harry. Remélem, soha nem jut eszébe, hogy járt egy elláb alól. Nem sok esélyem lenne. Miss Marple szemrehányóan nézett rá. Azt hiszem, elég világosan értésére adtam, hogy ilyen fertelmes gazság soha még csak meg se fordulna a fejemben. Egyszerűen csak megpróbáltam beleképzelni magam egy bizonyos illető helyzetébe. George Pritchardra gondol, kérdezte Bentley ezredes. Ezt soha nem tudnám elhinni róla. Bár őszintén szólva még a nővér szerint is ő tette, akit a haláleset után úgy egy hónappal felkerestem. Nagyjából akkor, amikor az exhumálást végezték, arról fogalma sem volt, miként történhetett a dolog. Valójában nem mondott semmit ezzel kapcsolatban, de az elég világosnak tetszett nekem, hogy úgy gondolta, valami módon George a felelős a felesége haláláért. Meg volt győződve róla. Hát meg lehet, nem is járt olyan messze az igazságtól, mondta Dr. Lloyd. És ne felejtsék el, egy nővér mindig tudja, elmondani ugyan nem mondhatja, bizonyítéka nincs rá, de tudja. Sir Harry előrehajolt. Na, bökje már ki, Miss Marple, kérlelte, nagyon elmerült valamiben, látom. Nem akarja elmondani nekünk? Miss Marple összerezzent és halványan elpirult. Ó, bocsánat, mondta, a körzeti védőnőnkön járt az eszem, nagyon bonyolult kérdés. Bonyolultabb kérdés, mint a kék muskátli, ugye? Minden a kankalinon múlik, kezdte Miss Marple. Úgy értem, Mrs. Bentley azt mondta, volt sárga meg rózsaszín is. Ha rózsaszín volt, amelyik kékké változott, akkor összeáll a kép. De esetleg sárga lett volna, rózsaszín volt, adta meg a választ Mrs. Bentley. Értetlenül bámult, mindenki Miss Marple-ra merett. Akkor ez, úgy látom, megoldja a kérdést. Állapította meg Miss Marple. Szánakozva ingatta a fejét. Mert hát ugye a darazsak idénye is akkorra esett, meg minden, és persze ott a gáz. Fölteszem, számtalan vidéki tragédia jutott hirtelen ez eszébe, igaz? Évődött Sir Harry. Nem éppen tragédiák, felelte Miss Marple. És semmiképpen nem büntények. De az igaz, hogy kicsi emlékeztet a körzeti védőnőnket érintő gondunkra. A nővérek végül is éppen olyan emberek, mint bárki más, és gondoljanak csak bele, mindig milyen kifogástalanul kell viselkedniük, aztán meg folyton azt a kényelmetlen gallért hordják, és a család minden ügyes-bajos dolga a nyakukba szakad. Csoda hát, ha olykor történik egy-más. Sir Harry szemében felvillant a felismerés szikrája. Kerstes nővére gondol? Ó, dehogy, nem Kerstes nővére, Copling nővérre. Hallhattuk, volt már ő korábban is a háznál, sokat segített Mr. Pritchardnek, aki, ahogy mondják, igazán vonzó férfi. Biztosra veszem, a szegény teremtés azt hitte, de talán ebbe nem menjünk bele. Nem hiszem, hogy tudott volna Miss Instorról, és persze később, amikor megtudta, a férfi ellen fordult, és ott akart ártani neki, ahol csak tudott.
Gondolom, a levél biztosan elárulta, nem?
Miféle levél?
Ó, hát Mrs. Pritchard kérésére írt a jósnőnek, aki aztán el is jött, mintha csak a meghívásnak tett volna eleget. De később kiderült, hogy azon a címen soha nem lakott ilyen nevű nő személy.
Ez jól mutatja, hogy Copling nővér keze volt a dologban. Csak mondta, hogy megírja a levelet. Nem az a legvalószínűbb, hát, hogy ő maga volt a jósnő.
Látja, erre a levél dologra soha nem figyeltem fel, mondta Sir Harry. Pedig mennyire fontos csak ugyan.
Nem volt veszélytelen lépés, folytatta Miss Marple. Mert Mrs. Pritchard az áruha ellenére is felismerhette volna esetleg. Ekkor viszont a nővér persze eljátszhatta volna, hogy csak tréfált.
Mire gondolt, kérdezte Sir Harry, amikor azt mondta, hogy egy bizonyos illető helyében maga nem bízta volna a rémületre a dolgot.
Az a módszer nem feltétlenül vezet eredményre, felelte Miss Marple.
Nem, én azt hiszem, hogy a riogatás meg a kék virág, ha szabad ilyen katonai szóhasználattal élnem, itt zavartan elnevette magát, nem volt egyéb, mint álcázás.
És mi volt mögötte?
Tudom, mondta Miss Marple bocsánat kérően, hogy ezekkel a darazsaimmal már egész bogarasnak tűnök. Szegénykéim ezrével írtják őket, és ráadásul többnyire ilyen szép nyári napokon. Emlékszem viszont, hogy amikor a kertészen ciánkálit kevert egy bödön vízbe, arra gondoltam, Nini, hát ez mennyire hasonlít a repülősóra. És ha az igazi helyet egy repülősós üvegcsébe tenné, minden esetre az a szegény asszony mindegyre a repülősóját szagolgatta. Azt mondták az imént, ott találták meg az ágyán, a keze mellett. Aztán miközben Mr. Pritchard az orvosnak ment telefonálni, a nővér nyilván visszacserélte az igazira, és épp csak egy kicsit megnyitotta a gázcsapot, hogy senki ne érezhesse a mandulaszagot, meg hogy meglegyen a magyarázat, ha valaki netán kísér rosszul érezni magát. Én egyébként mindig azt hallottam, hogy a ciánnak nem marad nyoma, ha elég hosszú idő eltelik. Persze az is lehet, hogy tévedek, és valami egészen más volt az üvegben, de gondolom ez már igazán nem számít semmit. Miss Marple megállt, egy kicsit kifújta magát. Jane Haley előrehajolt, és azt kérdezte. De mi van a kék muskátlival meg a többi virággal?
A nővérek, felelte Miss Marple, mindig tartanak maguknál lakmuszpapírt, nem igaz?
Hogy, hát szóval, hogy vizsgálatokat végezzenek. Nem a legkellemesebb téma, ne is időzzünk el ezen tovább. Egy darabig magam is dolgoztam ápolónőként. Finoman elpirult. Sav hatására a kék szín pirossá változik, a piros pedig lúg hatására kékké. Nem olyan nagy, hogy egy kis piros lakmuszpapírt ráragasztani egy piros virágra, közvetlenül az ágy mellett persze. Aztán pedig, amikor a szegény asszony a repülősójából szippantgatott, az ammónia erős kigözölgése a virágot kékké változtatta. Rendkívül agyafúrt ötlet. A muskátlé akkor még természetesen nem volt kék, amikor Mrs. Pritchardra rátörték az ajtót. Kifigyelt akkor arra, csak később tűnt fel neki. Amikor a nővér kicserélte az üvegcséket, a szalmiák sót egy ideig szorosan a tapétához tartotta, gondolom.
Mintha csak ott lett volna a szobában, Miss Marple, jegyezte meg Sir Harry.
Ami aggaszt az az, szólt ismét Miss Marple, hogy mi lesz szegény Mr. Pritchard-dal és azzal a kedves lányjal, Miss Instow-val. Valószínűleg egymást gyanúsítják, és kerülik a találkozást. Az élet meg elszáll, mint egy pillanat. Megcsóválta a fejét.
Nem kell aggódnia, mondta Sir Harry.
ami azt illeti, az én tarsolyomban is van még valami. Letartóztattak nemrég egy ápolónőt, azzal a váddal, hogy meggyilkolta egyik betegét, aki csinos kis összeget hagyott rá. Cián kállített a repülősós üvegcsébe. Kopling nővér újra kipróbálta a trükkjét. Miss Instónak és Mr. Pritchardnak most már semmi oka, hogy kételkedjen az igazságban. Ó, hát ez nagyszerű, örvendezett Miss Marple. No, nem az újabb gyilkosságra gondolok, nehogy azt higgyék. Az igazán nagyon szomorú, és csak azt mutatja, mennyi gonoszság gyűlt fel a világban, és ha az ember egyszer utat enged neki, jut eszembe, muszáj befejeznem Dr. Lloyddal azt a kis beszélgetést, amit a körzeti védőnőről kezdtünk el. 8. fejezet. A társalkodónő. Nos, Dr. Lloyd, szólt Miss Hellyé, ön is tud valami vérfagyasztó históriát? A férfira mosolygott azzal a mosollyal, ami estéről estére megbabonázta a színházi publikumot. Jane Haley-ét gyakran emlegették úgy, mint a legszebb nőt Angliában, és féltékeny kolléganői rendre jóindulatú susmutolásba fogtak. Jane természetesen nem művész, nem tud játszani. Érted, ugye, drágám, hogy mire gondolok? A szeme azt teszi. Ez a szem e pillanatban esdeklően szegeződött a szürkülőhajú, öregedő vélegény orvosra, aki az utóbbi 5 évben Szent Méri Mead betegeit gyámolította. Az orvos egy önkéntelen mozdulattal lehúzogatta mellényét, melyet az utóbbi időben valahogy egyre passzentosabbnak érzett. És vadul törni kezdte a fejét, nehogy kiábrándítsa ezt a bájos teremtést, aki oly bizalmasan szólt hozzá az imént. Úgy érzem, mondta Jane álmodozva, hogy ma este bűnben szeretnék gázolni. Hát ez pompás, rikoltotta Bentley ezredes a házigazda. Pompás, igazán pompás. És halsány szívből jövő katonás nevetésre fakadt. Ehhez mit szólsz, Dolly? A felesége, akit így hirtelen leptek meg a társasági élet kötelezettségei, épp a tavaszi virágágyását tervezgette magában, lelkesen felkapta a fejét. Ó, hát hogy ne pompás, mondta készségesen, bár kissé tétován. A számból vetted ki a szót. Igazán? Kérdezte a sokat megért Miss Marple, és hunyorított egyet. Tudja, Miss Haley-é, itt Szent Méri Mídben kevés hátborzongató élményben van részünk, amolyan igazi bűntény meg aztán tényleg csak elvétve akad, mondta Dr. Lloyd. Meg vagyok döbbenve, csapta össze a kezét Sir Harry Clittering. A Scotland Yard nyugalmazott rendőrfőnöke Miss Marple felé fordult. Én mindig úgy hallottam a mi drága barátnénktól, hogy Szent Méri Mead maga az erkölcsi fertő, a bűn és a züllöttség meleg ágya. Ó, Sir Harry, tiltakozott Miss Marple kipirulva a méltatlankodástól. A leghatározottabban kijelenthetem, hogy ilyesmit soha nem állítottam. Mindössze azt szoktam mondani, hogy az emberi természet falun sem más, mint bárhol másutt. Csak itt ráérősebben közelebbről lehet megfigyelni. Ön viszont nem mindig élt itt, mondta Jane Haley-é, még mindig az orvoshoz intézve a szót. A legkülönbözőbb helyeken fordult meg a világon, olyan helyeken, ahol történik valami. Ez természetesen így is van, válaszolta a doktor. Még mindig kétségbeesve kutatott az emlékezetében. Ó, hát persze, igen, megvan. Hátradőlt a székében, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Annyi éve történt már, csak nem elfelejtettem. A tények azonban csak ugyan nagyon különösek voltak, igazán rendkívül különösek, és a végén az is roppant különös volt, ahogy egy furcsa véletlen a megoldást a kezembe adta. Miss Haley egy kicsit közelebb húzta hozzá a székét, némi rúst tett az ajkára, és várakozóan nézett az orvosra. A többiek is érdeklődve fordultak feléje. Nem tudom, volt-e már valamelyikük a Kanári-szigeteken, kezdte az orvos. Az aztán tényleg gyönyörű lehet, lelkesedett Jane Haley-é. A déli tengereken van, nem? Vagy a földközén? Amikor Dél-Afrikába tartottam, menet közben benéztem, vetette közbe az ezredes. Tenerife orma csodás látvány, ahogy lebukik mögötte a nap. Az eset, amit el fogok mondani, nem Tenerife-n történt, hanem Gran Canaria szigetén. Sok év eltelt azóta, megromlott az egészségem, és az angliai praxisomat kénytelen voltam felfüggeszteni egy időre, külföldre kellett utaznom. Las Palmasban dolgoztam, Gran Canaria legfőbb városában. Sok szempontból nagyon élveztem az ottani életet. Az éghajlat enyhe és napos volt, csodásan lehetett fürdőzni a hullámverésben, borzasztóan szeretek fürödni a tengerben, és a kikötői élet is nagy hatást gyakorolt rám. A világ minden tájáról érkeznek hajók Las Palmasba. Minden reggel kisétáltam a mólóra, és mondhatom, sokkal jobban élveztem, mint amennyire a szebbik nem, bármely tagját elbűvölhetné egy Oxford Street-i kalapszalon látványa. Amint mondom, a világ minden tájáról érkeznek hajók Las Palmasba. Olykor csak néhány órára maradnak, némelykor viszont akár egy-két napra is. Az ottani nagyszállóban, a metropolban mindenféle náció képviselői felbukkannak, járják a világot. Még azok az emberek is, akiknek valójában Tenerife az úti céljuk, előbb idejönnek és eltöltenek itt néhány napot, mielőtt átmennének a másik szigetre. Történetem itt a Metropol szállóban kezdődik egy januári csütörtök estén. Táncmulatság zajlott, egy barátommal egy kis asztalnál ültünk, nézelődtünk. Mindenféle ember volt ott, angolok és mások, de a táncolók többsége spanyol volt. És amikor a zenekar egy tangóba kezdett, már csak ők táncoltak, úgy 5-6 pár. Nagyon jól csinálták, csak ültünk és bámultunk. Különösen egy nő váltotta ki csodálatunkat, magas, gyönyörű, hajlékony, olyan kecsesen mozgott, mint egy vad párduc. A veszélynek valami furcsa érzete lengte körül. Ezt meg is mondtam a barátomnak, aki bólintott, hogy ugyanezt gondolja, és azt felelte. Az ilyenféle nőknek zajos életük lehet. Ő sem unatkozik, az biztos. A szépség veszélyes adomány is lehet, toldottam meg. Nem csak a szépségéről van szó, tűnődött. Van itt még valami más is? Nézd csak meg jobban. Elkerülhetetlen, hogy ezen ő ne keveredjék kalandokba. Talán vonza is őket, mondom, zajos élete lehet. Különös és izgalmas dolgok zajlanak körülötte biztosan. Csak rá kell nézni. Kiszünetet tartott, aztán mosolyogva még hozzátette. Mint ahogy ott, arra a két nőre is csak rá kell nézni. És az ember rögtön tudja, soha semmi rendkívüli nem történhet egyikükkel sem. Békés, eseménytelen életre vannak kárhoztatva. Követtem a tekintetét, a két nő, akiről beszélt, épp aznap este érkezett. Hajójuk több utasa még csak most helyezkedett el a szállodába. Ahogy jobban megnéztem őket, rögtön láttam, mire gondol a barátom. Angol turisták voltak, amolyan tökéletesen finom angol úri hölgyet, külföldön mindegyre ilyeneket lát az ember. Mindketten úgy 40 körül lehettek. Egyikük szőke volt, és egy kissé, épp csak egy kissé telt. A másik fekete, és egy kissé, megint épp csak egy kissé, soványka. Ahogy mondani szokták, jól tartották magukat, elegánsan szabott, szolíd és igazán nem feltűnő tweed kosztümöt viseltek, és még egy leheletnyi festék sem volt rajtuk. Az a fajta csendes magabiztosság sugárzott belőlük, ami a jó nevelésben részesült angol őrihölgyek természetes tulajdonsága.